Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megiratott a mi számunkra 147. Zsoltárban, a hosszabb Zsoltárt a gyülekezet ülve hallgassa.
Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünktől énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izraelnek előzötteit. Meggyógyítja a megtűrt szívűeket, és bekötözi sebeiket. Elrendeli a csillagok számát, és mindjájukat nevéről nevezi. Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa. Megtartja az Úr a nyomorultakat, a gonoszokat földig megalázza. Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárpát a mi Istenünknek, aki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken. Aki megadja táplálékát a baromnak, a hollófiaknak, amelyek kárognak. Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik, az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Dicsőítsd, Jeruzsálem az Urat, dicsérd, ó Sión, a te Istenedet, mert erősekké teszi kapuid zárait, s megáldja benned a te fiaidat. Békességet át határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete. Olyan havatát, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port. Darabokban szórja le jegét, kiállhatna meg az ő fagya előtt. Kibocsátja szavát, szétolvasztja őket, megindítja szelét, s vizek folydogálnak. Közli igéit Jákobbal, törvényeit s végzéseit Izraellel. Nem tesz így egyetlen néppel sem, végzéseit sem tudatja velük. Dicsérjétek az Urat!
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindig egy út végén érkezünk ide hozzád, úgy érkeztünk most együtt is, mint közösség, mögöttünk sok minden jó történéssel, de ugyanakkor a mi egyéni életünkben is, te gondviselésednek tapasztalatával, de a magunk bűneinek a nyomorúságaival is. És most megint azért vagyunk itt, hogy valami új kezdődjön a mi életünkben, és biztatásokat kapjunk ehhez, és látásokat kapjunk, hogy azon az úton járjunk tovább, amelyet te elrendeltél nékünk. Így kérünk most téged, kérünk az igéért, az ige hirdetőjéért, a te szent lelkednek munkájáért, ő benne és ő általa, és kérünk önmagunkért, legyünk alkalmasak arra, hogy meg is halljuk azt, amit te elkészítettél a mi számunkra. Így légy itt most velünk, tisztíts meg bennünket, tegyél bennünket nyitottá te lelked által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a gyermekeket kérném, hogy jöjjenek ki. Most csak erre az oldalra gyertek, meg arra, mert ott drága hangszerek vannak. Rendeződjetek lépőbe. Kicsit mennyi az ide felém is. Gyere, gyere, meg. Úgy van. Jó. Még ott van egy kettő. Fogd meg a kezét, úgy. Jó, engedd be. Jó, köszönöm. Áldás, békesség. Hát ez olyan kicsit cincogós volt, de majd. Hát a jövő héten tudjátok-e, hogy milyen napok lesznek, azt hiszem, hogy iskolaszünet is van talán, ugye? Ez a legfontosabb. De hát azért valamit sejtetek, hogy nagyon sok virág van az utcán, virágboltokba készülnek arra az emberek, hogy kimenjenek a temetőkbe. Hát mit keres egy gyermek a temetőbe? Egyáltalán kell erről beszélni, szabad-e oda vinni a gyermeket. Hát eminens kötelességünk a gyermekeket kivinni, különösen ilyenkor, amikor ugye úgynevezett halottak napja, meg hasonlók vannak, mert a gyermek, és lehetőleg évközben sem árt egyszer-kétszer, mert nagyon-nagyon fontos dolgokat tanul meg az életre a gyermek a temetőbe. Ez is megtanulja azt, hogy nem úgy pottyant a világba. Voltak, akik előtte voltak, ugyanolyan gyermekek voltak ők is, aztán felnőttek lettek, aztán idősek, aztán elmentek, hova mentek. Szokták mondani, hogy utolsó útja a temetőbe, ez tévedés, az utolsó előtti. Az utolsó útja az embernek az Istenhez visz. És az a reménységünk, hogy hova megyünk, az ő országába. Ugye? Tehát amikor kimegyünk a temetőbe, akkor nem arról emlékezünk meg csupán, hogy voltak előttünk járók, hanem arról sem van reménységünk. Ugye ez csak olyan átmenet, állomás. Megérkezünk az Istenhez. A másik pedig, hogy legyen világos, hogy azok, akik előttünk jártak, azok nagyon fontos dolgokat mondtak, cselekedtek, és azt nem szabad elfelejteni. Sem a családban, sem az országban. Ott emlékezés helye is a temető, de a tanításnak is a helye. Nagyon boldog voltam, amikor a múltkor egy régi kedves ismerős család összeszedte a gyerekeit vidékről, és azt mondták, most kimegyünk a Finyumai úti temetőbe, kimegyünk a Farkasrétibe, és végigjárjuk a magyar történelmet, mert ott van. És olyan, mintha most lettek volna, olyan közel kerülnek hozzánk. Tehát most inkább a szülőknek mondom, hogy csak vigyék a gyermekeket ki a temetőbe, mert emlékezni az a jövőnek is az áloga. És egyébként pedig szeretteinkre is emlékezni kell, ezt mondja a családlélektan, minimum 4 generációnak kell úgymond élő módon jelen lenni egy embernek a tudatába, a mi gyermekeink tudatába, egészen a dédi vagy az ük, hogy ki volt, mi volt, mintha csak tegnap történt volna. Úgy kell ismerni az ő történeteit. Köszönöm szépen, áldás, békesség! Most pedig az igehirdetés előtti ének helyett egy művet fogunk meghallgatni, kezünkben van a papír, Monteverdi Laudate Dominum, itt van mellette a magyar szöveg is, dicsőítés, dicséret, dicsérjétek az Urat, minti pogányok, és azután jön majd a igehirdetés.
keresztény testvéreim, Istennek az a szent ígéje, amely által szólozzánk ebben az ünnepi órában, írva található a 147. Zsoltár első három versében. Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izraelnek elűzötteit, meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Ez Isten írott igéje. Kedves testvéreim, amikor ezt a felszólítást halljuk, hogy dicsérjétek az Urat, az ember önkéntelenül is arra gondol, hogy lehet-e felszólításra, parancsszóra Isten nevét áldani és magasztalni. Nagyon sokan vannak közülünk olyanok, akik a régmúltra emlékezhetnek ilyen parancs hallatán, amikor katonaságnál, ifjúsági táborokban, hivatalos ünnepekben kiadták a parancsot, hogy énekszóval tessék ünnepélyesebbé tenni az alkalmat, és aztán zengett az ének parancsszóra, keményen, ritmusosan, de ugyanakkor szívtelenül, szív nélkül és érzés nélkül. Testvéreim, itt ki az, aki a parancsot adja? Ki az, aki a felszólítást, mint egy a közönség elé tárja? Maga a gyülekezet, az istenfélő nép, amely önmagát bátorítja, bíztatja, dicsérjétek az Urat. Testvéreim, amikor ezt a felszólítást halljuk, akkor mi magunk is az Úrra kell, hogy figyeljünk, hiszen őt kell áldani, őt kell dicsőíteni. De ki ez az Úr? Ismerjük-e őt? Ismerjük-e erejét és hatalmát? Mert azzal mindnyájan tisztában vagyunk, ha az Úr nincs jelen a mi ünnepléseinken, hiába való minden szép ünnepi szónoklat, mert üres marad. Ha az Úr nincsen jelen a mi életünkben, akkor az az élet nem élet. Az Úrtól való az élet. Mindent neki köszönhetünk. És olyan jó lenne, hogyha ünnepi alkalmak során, úgy, ahogy jelenleg is, elsősorban az Úrra figyelnénk, az Urat keresnénk, aki mindenetnek teremtője, mindeneknek megtartója, és a buzdítás így hangzik, hogy ezt az Urat dicsérjétek, ezt az Urat dicsőítsétek. Hogyan lehet illendő módon az Úr kedve szerint dicsérni és magasztalni őt? Ez egy igen komoly kérdés, de úgy látszik, hogy már az ószövetségi gyülekezet, úgy, ahogy most az ige hirdetés előtt hallottuk, hogy énekszóval, húros hangszerekkel énekeltek, énekkel dicsőítették az Urat. Úgy látja ez a nép, hogy méltó az Úrhoz, hogy ünnepélyesen, de ugyanakkor egy szívvel együtt áldja Istent az ő jóságáért, hatalmáért. Dicsérjétek az Urat! Testvéreim, biztos, hogy mivel hálaadó ünnep a mai, elhangzik sokféle elismerés, sokféleképpen megfogalmazva, mert nem kis munka áll templom javítás mögött, de olyan jó lenne felismerni mindnyájunknak, ha az Úr nem művelte volna, ne cselekedte volna azt, hogy ezen a gyülekezeten könyörül, akkor itt semmi nem történhetett volna. Jó mindenben meglátni, nem csak áldásban, sikerben, eredményben, hanem olykor a kudarcokban is a jelenlevő urat, akiről pedig azt valljuk, hogy mindent az övének a javára cselekszik. Még ha a síralom völgyében, a halál árnyékának a völgyében járunk is, az Úr jelen van, bátorít és biztat, kimenekedést ad. Aztán a kérdés az, hogy egyáltalán miért fontos dicsérni az Urat? Mi a lényege, mi a tartalma ennek az Urat magasztaló magatartásnak? A zsoltáros ilyen fogalmakkal hozakodik elő, hogy az Istenről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Zárójelesen kérdezném meg, dicsérted már úgy az Urat, hogy az volt az érzésed, milyen jó lenne soha abba nem hagyni ezt a dicsőítést, mert olyan jó az Urat áldani, az Urat magasztalni. De hát testvéreim, mi benne a jóság? Nagyon gyakran előfordult velem is, hogy annyi panaszom lett volna, és úgy vettem észre, hogy az egész életemet valami megkeserítette, és én az Úr előtt legszívesebben panaszkodtam, sírtam volna, és az Úr eszembe juttatta az ígét, hogy hálaadással tárjátok fel a ti kéréseiteket. Újra meg újra az Úr eszembe juttatta azt, hogy egyszer adjak hálát neki, és utána mondjam el, hogy mi a panaszom, hogy mit várok az Úrtól. És akkor be kellett látni, ha nagyon őszinte voltam, hogy hát az áldások sokasága vett körül, annyi baj történhetne minden napon, a halál lépten nyomon fenyegeti az embert, és az Úr annyi jót adott. Kirendelte a mindennapi kenyeret, kirendelte betegségben a gyógyulást, és miközben az ember elkezdte felsorolni, hogy mi mindent köszönhet Istennek, és a végén rádöbbent arra, de hát Isten üdvösséget szerzett én nekem, miért sírjak és miért panaszkodjam? Oly kicsi az a baj, ami rám nehezedett, a nagy áldásokhoz képest, hogy az embernek el kellett szégyelnie magát. Látjuk-e testvéreim, hogy mi minden kötelez hálára? Látjuk-e, hogy a sok baj mellett mennyi áldással vett körül bennünket? És ha az ember számba veheti a sok ajándékot, ha igazán értékelni tudja a meg nem érdemelt bűnbocsánatot és kegyelmet, akkor az ember azt érzi, hogy olyan jó látni az áldások sokaságát, olyan jó látni az áldások mögött az ajándékozó Urat, olyan jó dicsérni Isten. Tudjuk, hogy ez Istennek is kedves. Milyen jól esik a szülőnek, amikor a gyermeke egy-két elismerő szót mond, őszinte háláját megfogalmazva. Isten ne örvendene annak, amikor mi dicsőítjük és magasztaljuk nevét az ő jóságáért. Jó, az Úr örvend benne, örvendezik fölötte, de jó nekünk is. Hiszen ő dicsérni gyönyörűséges, állítja a zsoltáros, és a kérdés az, hogy mi olyan gyönyörűséges, hogyha dicsőítik az Urat. Tényleg szép dolog, amikor énekkar tiszta hangon dicsőíti az Urat. Jó dolog, amikor zene szerszámokkal az Úr nevét áldják. Zeneileg igen értékes dolog lehet. De hát tudjuk, hogy az átlag gyülekezetekben, falusi kis közösségekben olyan sok megrekedt hangú ember énekel, nem művel csíszolt hangon, és mégis gyönyörűséges az Urat magasztaló ének, de gyönyörűséges elsősorban annak, aki énekelhet, aki áldja az Urat. És mi a gyönyörűséges benne? Éppen az Isten magasztalása közben, amikor őszintén kitárulkozik előtte a szívünk, akkor tapasztaljuk meg, ott van az Úr, ahol őt dicsérik, ahol őt segítségül hívják, ő ott van. Ő tölti be a szívet, ő ad békességet, ő békéltet meg önmagával, ő gyógyít és ő vigasztal. Aztán az Úrról azt állítja a zsoltáros, hogy az Úr építi Jeruzsálemet, és az Úr gyűjti össze Izraelnek elűzötteit, és amikor az ember ezt hallja, akkor megdöbbenéssel veszi tudomásul, de hát nincs valamilyen fényes, elkényeztetett állapotban Izrael. Az emberben az a meggyőződés alakul ki, hogy könnyű annak az Urat dicsérni, akinek mindene megvan, akinek nincsenek harcai, kemény küzdelmei, aki nem ismeri a betegségnek, a veszteségnek a fájdalmát, könnyű annak az Urat dicsérni. És ha valamennyire ismerjük magunkat, akkor azt mondjuk, hogy ez nem igaz. Az áldásokban bővelkedő és elkényeztetett emberi lélek nem tudja az Urat dicsőíteni. Miért is dicsérné? Hanem mindig az keresi őszintén őt, akinek gondjai, nehézségei, fájdalmai vannak. Izraelben akkor hangzik el a biztatás, a felhívás az éneklésre, amikor Jeruzsálem még romokban áll, de már elkezdődik a falak újjáépítése, amikor Isten messziről is elhívja, hazaszólítja az elűzötteket, a foglyokat a messze idegenből. Az Úr építi Jeruzsálemet. Nem tudom, testvéreim, hogy ezért tudjuk-e áldani őt, ha azt nézzük, hogy a mi életünkben a mi Jeruzsálemünket építi az Úr. Mert annyi minden benne van ebben az üzenetben. Ha építeni kell, újjáépíteni a falakat, akkor ez azt jelenti, hogy ebbe benne volt, ezt megelőzte Jeruzsálemnek a leromboltatása. Hát ilyen Isten van, hogy megengedi a rombolást is? Olyan nehéz feldolgozni a próbákat, az összetörettetéseket. De íme jött Jeruzsálemnek a lerombolása, és utána maga a Teremtő, maga az Izraelt szemmel tartó Úr kezdi el újjáépíteni, felépíteni Jeruzsálemnek a falait. Testvéreim, az este a nagy tiszteletű Úrral nagy örömmel szemléltük a felújított templomnak minden részletét, és akkor tűnt fel igazán, pedig biztos láttam még, hogy mikor is épült ez a templom. És a kijárati ajtó fölött ilyen megfogalmazást láttam felírva, hogy ez végeredményben a nemzet feltámadásának az alkalmából készült. ezelőtt 80 esztendővel. Milyen idők voltak azok? Hát testvéreim, gondolom, hogy az első világháború következményeit nagyon nehezen dolgozta fel, nem csak a kisebbségbe, határon túlra került kisebbség. Elveszíteni az édesanyját, nagyon nagy megpróbáltatás. De itthon se volt határokon belül különb a helyzet. Szinte elveszítette a még minden józanságát, minden reményét. Mi következhet ezután? Igazságtalan diktátumok, minden összefogott ellenünk, mi jöhet még? És akkor a legnagyobb próba, a legnagyobb fájdalom közepette, tapasztalták meg a hajdan élt, ebbe a templomba járó elődök, de hát az Istent nem veszítettük el. Lehet új templomot építeni. Isten nem vetette meg végképp a mi nemzetünket. Az Úr megengedte az összetörettetést, az ország szét szabdalását, de ő még Úr maradt ettől. És felismerve, hogy minden lehetséges, minden újjákezdés lehetséges, elkezdtek templomot építeni. És így volt ez Erdély országában. Mindenki sírt a nagy tragédia után, iskolákat, mindent elveszítettünk. Akkor jöttek az Úrtól rendelt proféták, akik azt mondták, hogy tovább kell lépni. El kell kezdeni az anyanyelvű könyvnyomtatást. Ha az állam nem ad támogatást az anyanyelven való tanuláshoz, szervezze meg minden falu a maga közösségét, építsen iskolát, ahol az egyház nevezheti ki a tanítókat, folyhat az anyanyelvű oktatás. Nagy áldozatok vállalása révén megtapasztalták a templomot, iskolát építő elődök, hogy az Úr támogatja, az Úr szereti az ön népét, a romokon újjá épülhetnek a falak. De testvérek, itt nem csak külső építésről van szó, mert akkor, amikor arról hallunk, hogy Jeruzsálemet építi az Úr, ez a kifejezés, hogy Jeruzsálem nem csupán Izrael országának a fővárosát jelentette, hanem Jeruzsálem az egyházat is jelenti. Isten népének a közösségét, és az Úr mindig elsősorban a közösséget építi, mert nem úgy volt az itt Budafokon sem, hogy Isten valakik által felépítetett egy templomot, és azt mondotta, na most már gyűjjetek annyian össze, hogy minden hely foglaltassék el a templomba, legyen itt gyülekezet. Hanem az Úr először a szívekben építette meg a gyülekezetet. Először a szíveket győzte meg, hogy legyenek az övéi, közeledjenek ő hozzá. És amikor már létezett lelki közösség, akkor mertek együtt, összefogva, bátran neki látni a templom építésének. Testvéreim, az Úr építi Jeruzsálemet. Az Úr nem hagyja elveszni az ő népét, hanem összetereli egy nyájba. Eljutott Erdélybe is a híre annak, hogy milyen nagy népszerűsége volt Budapesten annak a kezdeményezésnek, amikor egyházak sátrakat állítottak fel Buda vagy Pest utcáin, és evangéliummal, ígével kínálták meg az arra járókat. Valahogy mindenki tudomásul vette, hogy Budapest mindenestől elvilágiasodott. Itt már nincs mit kezdeni. Végóráit élik az egyházak. És akkor egyszerre, mikor őszintén történt az igével, az élet urával való megkínálása a közösségeknek, rengeteg érdeklődő kereste meg a képviselőket, rengeteg kérdés hangzott el, és mindezek jelzések, amelyek azt bizonyítják, hogy mi oly sokszor vonunk le téves következtetéseket, oly gyakran le tudunk mondani értékekről, de az Úr nem hagyja el az ő népét, nem feledkezik el Jeruzsálemről, hanem építi a romokon az új épületet, ha mindenki elhurcoltatott is Jeruzsálemből, az Úr visszahívja, összegyűjti az ő seregét. Meggyógyítja a megtört szívűeket. Nyilván maga az Úr a megtört szívűeket gyógyítja meg. Testvéreim, nagyon megtört szívű néppé lett Izrael, amikor elveszítette hazáját, templomát, gyülekezetét, és néha azt hitte, hogy Istent is elveszítette. Mekkora bánat szakadt sok Istenhez hű ember szívére, és a sok bánat, a sok csalódás megtöri a szívet. Milyen megtört szívű néppé lett a mi nemzetünk is. Mennyi bánat, mennyi panasz fogalmazódik meg. És ha megvizsgáljuk, van-e oka a panaszra, a panasznak, akkor kiderül, hogy igen. Egy sokat szenvedett nép vagyunk, de Isten nem fordult el, hanem meggyógyítja a megtört szíveket. Oda fordul az ő népéhez, kezébe veszi az övének ügyét, és látta csodákat, hogy megvigasztalja, meggyógyítsa az övéit, bekötözi a sebeket, lehet, hogy ezer sebből vérzik a szív, de az Úr be tudja kötözni. Az Úr végső megoldást adhat szeretett gyermekei számára. Testvéreim, erős és hatalmas Istenünk van. Ő a miénk, és mi lehetünk az övéi. És ezért bízzunk ő benne. Izraelre lassan, fokozatosan szakadt rá a nagy pusztulás. Ott is nemrég olvastuk a királyok könyvében, hogy ketté szakadt az ország. Nem egy esetben egymás ellen harcoltak. Erdély területén is előfordult, hogy székely a székely ellen harcolt. Rabló hadvezér csatát nyert azáltal, hogy egymásra uszította az egyvérből valókat. És a baj úgy látszott akkor, hogy egyre inkább fokozódik a fájdalom, a veszteség. De Isten megmaradt. És amikor alkalmasnak látta az időt arra, elkezdte az újjáépítést. Testvéreim, jó látni ebben a gyülekezetben is, hogy az Úr munkálkodik. Olyan nagy csoda ez. Számunkra is, akik már 15-16 éve ismerjük egymást, jártunk Budafokra, olyan jó volt látni, ez a gyülekezet összefogott, templomot javított, és nem csak külső jelei vannak az összefogásnak, hanem íme megtelik a templom. Ez nem embertől való. Az Úr, aki a fundamentuma az ő egyházának, az ő lelki építményének, ő cselekszik. És ezért méltó, hogy dicsérje őt az ő népe. Dicsérni az Urat az azt jelenti, hogy egy végtelenbe vivő úton elindulni, mert az Urat nem csak akkor a siker, az eredményesség felismerése pillanatában lehet azonnal, szinte reflexzerűen dicsérni, hanem lehet és szabad minden napon, és nem csak úgy, hogy a szájunk megnyílik, és a szívünk dalát elénekeljük, hanem úgy is, hogy keményen küzdünk azért, és úgy, hogy az Úr akarata teljesedhessék, hogy az Úrnak az áldása a mi munkánk által is nyilvánvaló legyen. És nem tudom, elköteleztük-e magunkat úgy az Úr mellett, hogy nem akarunk egyebet, mint hogy életünkkel és halálunkkal is az Urat dicsőítsük. Pál apostol is egyet akart, még ha az élete is ment rá, hogy az Urat szolgálja. Aztán, ahogy közeledett a halál, azt szerette volna, hogy mint ital áldozattal, az ő halálával is az Urat dicsőítse. És hol ér véget az Úr dicsőítése? Véget nem érhet soha és sehol. Mert mi van a mennyben? Az alapokkal bíró városban, a mennyei Jeruzsálemben. Ott van az Úr, és ott vannak körülötte az őt dicsőítő seregek. A mennyben is folytatódik az Úr dicsőítése. És mi hihetjük, hogy nehéz történelmi utak után megláthatjuk az Úr igazi jóságát, megérthetjük az ő szívének szeretetét, és egyre inkább áldjuk és magasztaljuk szent nevét. Ámen. Énekeljük testvéreim együtt az ige üzenetére válaszolva a 247-es éneknek a negyedik versét. A 274-es ének negyedik versét az énekeskönyvből énekeljük. A negyedik vers így kezdődik: zeng hát az Úrnak.
Csendesedjünk el. Magasztalunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, és hálát adunk neked először is azért, mert a te igédben annyi biztatást kaptunk. Megértettük azt, hogy a mi emberlétünk sokkal több annál, mint ahogyan ezt nagyon gyakran megéljük, a maga terheivel, a maga sokféle gyengeségével. Köszönjük, hogy éppen a te magasztalásodban, dicsőítésedben A Krisztusért éljük meg ezt a többet, amelyet keresünk másféleképpen, mindenfajta eszközzel, boldogságnak próbáljuk nevezni, vagy megérteni. Köszönjük, hogy megértettük, hogy a te dicsőítésedben kapunk meg mindent, hogy legyen ez a gyülekezet a te dicsőségedre, legyen ez a közösség téged dicsőítő, neked örvendező közösség, és ezáltal ebben a dicsőítésben tanuljuk meg egymást is becsülni, szeretni, egymásnak örülni. Ilyen gyülekezetek lesznek igazán lelki otthonná, és minden azért történt, hogy ez megszólalhasson benne. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, most a megszomorodottakért, különösen azokért, akik gyászolnak, akik úgy érzik, hogy nincs miért köszönetet mondani, mert csak veszteségeik vannak. Hadd éljék át és tapasztalják meg éppen az igében elhangzottakat, és így tudjanak elédbe menni, így tudják átadni néked a gyászukat, szomorúságukat is. Kérünk téged, édesatyánk, az elkövetkezendő napokért, hetekért, a gyermekeinkért, a jövendőért, az ő pihenésükért, a szünetben, és az emlékezésért is, amikor elhelyezzük ezeket atyáinkra, emlékezve hálás szívvel. Hadd könyörögjünk azért, hogy a te utadon járva, elrendelt utadon járva, téged magasztalva, Jézus Krisztust követve, tapasztalhassuk meg azt, hogy jó a te népednek lenni. Légy velünk, őrizd meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és az első, legfontosabb feladatom az, hogy köszöntsem szeretettel vendég igehirdetünket, Fitó Antal mezőpaniti lelkész testvérünket, atyánkat és nagy tiszteletű asszonyt, valamint Nagy György gondnok urat és kedves hitvesét, akik eljöttek hozzánk, tulajdonképpen az ünnepség sorozatunk, vasárnapi ünnepségeinknek az utolsó alkalmára. Szeretném ez alkalommal, hogyha egy köszöntést mondanának, és különben is volna átadni valunk, hogy egy kedves nagy tisztelt úr, egy olyan kedves, egy kedves gondnok úr, egy pillanatra kifáradni. És egy köszöntést, hogyha mondanám.
Kedves testvéreim! Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, amikor megkaptam a nagy tisztelet úr által a meghívást erre az ünnepi alkalomra. Olyan jó volt felidézni az eltelt 16 esztendőt, amikor sok alkalommal találkozhattunk ezzel a gyülekezettel. Jó volt személyesen is kapcsolatot teremteni a gyülekezet tagjaival, de ami a legcsodálatosabb, az az, hogy Istentől valónak tekinthetjük, tarthatjuk ezt a kötődést. Függetlenül attól, hogy hol ki a lelkipásztor, a gyülekezet mindkét oldalon, itt is és mezőpaniton is ragaszkodik ahhoz, hogy ez a kapcsolat fennmaradjon. És most, amikor erre a háladó ünnepre készültünk, akkor elhoztuk a gyülekezetünknek a köszöntését. szóba került, hogy esetleg jöhetnénk többen is, de valószínű, hogy a budapesti emberek is tudják, hogy a leglényegesebb munka, vagy az egyik legfontosabb munka éppen most zajlik, ilyenkor takarítják be a földekről a termést. Korábban volt a krumpliásás, most meg a kukoricát törik, és ezért, hát még a templomba is ritkábban járnak, elfáradnak, rövid a nap, de szeretetteljes üdvözletüket küldik. Én magam a ma olvasott, illetve nemrég olvasott ígével köszönteném a gyülekezetet a Korintusi első levél 3. részének 11. versével, mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Olyan jó tudni, szilárd alapon áll az életünk, és mindaz, aki erre az alapra épít vagy épül, az el nem veszhet. És azt kívánjuk a háladás alkalmával ennek a gyülekezetnek, maradjanak meg a fundamentumon. Így lesz élete, jövendője a gyülekezetnek. És tudom, hogy Isten így tart meg bennünket is a határon túl. Isten áldja meg örömüket, örvendezésüket, adjon erőt és kitartást, amikor megsokasodik a munka, a szomorúság, mert Isten hű, ő örökké ugyanaz marad. Isten áldása legyen életünk.
Köszönjük szépen! Szeretném átadni ezt az emléklapot egyszer, amit készítettünk ezekre az alkalmakra, kedves gondok úrnak is, tisztelettel. És még átadok valamit, ezt nem tudjuk, hogy micsoda, még úgyhogy, mint ha nem is az lenne, majd rövidesen sor kerül rá. És jelképesen átnyújtanám a bibliolvasó kalauzokat is, amiket sajnos még nem jelentek meg, pont kedden fognak megjelenni. Úgyhogy majd az innen oda menő baráti házaspár fogja ezt elvinni, de ezt tisztelettel akkor most vegyétek, úgyhogy átadtam a bibliolvasó kalauzokat.
Nagyon köszönjük az ajándékot és a kalauzokat, hát rendkívül nagyra értékeljük. Ezen él a gyülekezet. Na, Isten felhasználja ezeket az ígéket arra, hogy a családok olvassák úgy az ígét, és panikon általában mindig a falu szerint szolgálunk a szószéken, úgyhogy előre tudják, mi lesz a vasárnapi íge, nagy áldásoknak a forrása tud lenni. Köszönjük még egyszer!
Köszönjük szépen, és akkor most röviden mondanám hirdetéseket. Mindenek előtt az elmúlt héten eltemettük Balla János atyánkját életének 61. évében. A vigasztalás igéit Mózes első könyve 3. részéből vettük, orcád verítékével egyet a te kenyeredet, míg len visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Gyülekezet imádságba szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívű családot. Hirdetem azt, hogy kedden Biblia óra van, illetve holnap este presbiteri gyűlést tartunk. Tessék? Ja, egy hét múlva? Nagyon jó. Akkor egy hét múlva, de ki van téve a lap, úgyhogy írjuk alá. Kedden este Biblia óra, szerdán a megszokott alkalmak bibliaórák, és hirdetem azt, hogy viszont szerdán, ugye október 31-e lévén, ezt alá kell húznom, ugye reformációs közös istentisztelet az evangélikus testvérekkel az evangélikus templomban, ahol a Solymár Gábor nagytiszteltől prédikál, és a dr. Kodácsi Tamás, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkésze fog előadást tartani, tehát a mi körünkből való. Menjünk el minél többen, tehát október 31 igazából az a zárás a mi sorozatunknak, a szerdai 31-ei istentisztelet. Hirdetem még azt, hogy megtörtént, igen, többit átadom Gézának, és elmondanám azt, hogy itt még legyünk egy kis türelemmel, mert ez nagyon fontos eseménye történik most majd a mi gyülekezetünk életének.
Kedves testvérek, a Hirdetés első lépéseként szeretném megkérni Naszádi Krisztinát, Nagy Bencét. Itt van? Nincsen? Lente Istvánt? Nincsenek? Egyikük se jött? Na hát. Kavallóni Gyöngyit és Németh Vajk Istvánt, hogy szíveskedjenek ide kifáradni. És amíg megérkezik mindenki, addig elmondom, hogy tehát november 5-én hétfőn lesz az első presbiteri gyűlés novemberben, este kivételesen hétfőn és kivételesen 6 órakor. Tehát holnap ne jöjjön senki. Természetesen a presbitereket kérjük, hogy írják alá a meghívót, a többieket pedig szeretettel várjuk. Fontos, hogy a tegnapi napon megkoszorúztuk a gyülekezet képviseletébe Táncol Zoltán lelkész úrnak a óbudai temetőbe levő sírját. 25 évig, 1962-től 87-ig szolgált a gyülekezetben. A hírlevélben benne vannak a programok, tulajdonképpen október 31-én csak az októberi programok érnek véget, még novemberben, decemberben lesznek a ünnephez kapcsolódó programjaink. Továbbra is kérjük, hogy aki a hírlevélben levő támogatói listán nincs rajta, az szóljon Simon Dorkának vagy nekem, hogy pontosítsuk ezt a listát. A emlékplakettet azt a minden támogató családhoz a presbitérium személyesen juttatja majd el. Továbbra is megtekinthető a gyerekrajz pályázat a gyülekezeti teremben, annak az eredménye. És hát utána elérhetünk ez a lényeges ponthoz, hogy a mai napon fölavathatjuk, vagy bemutathatjuk ezt a kis könyvecskét, amit Demjén István nagytisztelt úr írt, és nem véletlen, hogy a testvéreket ide hívtuk, hiszen ők működtek abban közre, hogy ez elkészült. Naszádi Krisztina volt a szerkesztő, úgyhogy ő majd erről többet is fog beszélni, de először neki szeretném majd megköszönni. A tipográfiát készítette Nagy Bence, aki mégiscsak előkerült. A kéziratot számítógépbe gépeltem, mert ez a kézirat itt 50 évig megvolt, de nem volt feldolgozható formában. Kavallóni Gyöngyi, ezt neki köszönjük. És a képeket, amiket egy részét láthatjuk itt is, az pedig Németh Vajk István olvasta a számítógépbe. Hogy a lista teljes legyen, tehát a borítót Lente István tervezte, aki nem tudott eljönni, és a nyomda az az érdi rózsa nyomda volt, hát ezúttal nem virágokat, hanem valami egyebet hoztak létre. És hát az ő munkájukat is szeretnénk megköszönni ezekkel az emléklapokkal, amivel ugye sokan építettük fizikailag a templomot, de ez egy ilyen átmenet, hogy szellemi és fizikai építkezés is volt. Fajfiamnak az emléklap az később kerül a kezébe, mert ezek szerint itt a négynek kellett volna lenni, de valahol az egyik lap. A kettő van?
Aztán a gyülekezet nagy része is, hogy Naszádi Krisztán vagyok, és egyébként is könyvszerkesztőként dolgozom. Azért keresett meg a Péter, azt hiszem ezzel, hogy találtak egy kéziratot, amit Demjén István hagyatékában volt. Szépen letisztázott, gépelt kézirat, egy csomó fényképpel nagyon gondosan elkészítve, és hogy ezt a gyülekezetnek most a templom építése 80. évfordulójára az ünnepségsorozatra jelentessük meg könyv formájában. Így néz ki a könyvnek a borítója. A Kavaloni Gyöngyi ő gépelte be a kéziratot, és akkor én gondoztam, Bence betördelte. Bence az evangélikus életnek a tördelője, szerintem az ország egyik leggondosabb tördelője, és egy nagyon szép könyvtervet készített. Kicsit nehéz volt az, hogy biztos ismerik a testvérek ezeket a régi fényképeket, amik egész aprók, viszont rengeteg ember van rajtuk, és ezeket kellett valahogy jól elhelyezni a könyvben. A könyv borítóját azt egy debreceni művész tervezte, Lente István, és ezt a képet választotta, ez a templom alapásása. Ez annyira jó kép, hogy itt még talán van is, aki felismeri az arcokat, hogy ki is lehetett az, aki a templomot akkor építette. Amikor én megkaptam ezt a kéziratot, akkor tulajdonképpen három dolgot szeretnék róla elmondani, ami megfogott. Az első az pontosan az, amit a Nagy Péter tiszteletes úr is kiemel az előszavába, és amit utána a borítóra is rátettünk, a hátsó részre az úgynevezett borítószövegként, hogy Demjén István nem a történész módszerességével dolgozik, noha ez egy helytörténeti munka is, és azt hiszem, hogy Garbóczi László helytörténész nagyon fog neki örülni, de nem a történész módszerességével dolgozta föl a gyülekezetnek a történetét, hanem egy egzisztenciájában érintett ember. És nagyon-nagyon átsült az ő lelkesedése az Isten ügye iránt, és a budafoki reformátusok, és a budafoki közösség iránt, és ez végig egy nagyon személyes vallomás arról, hogy mi történt ebben a gyülekezetben. Ez az első, ami engem nagyon megfogott a könyv ebben a kéziratban. A második az, hogy az ember kicsit úgy érzi, mintha a nagypapája mesélne. Tehát mi a családunkkal 18 éve élünk körülbelül Budafokon, tehát nem vagyunk tőzsökre és budafokiak, de már egy kicsit lokálpatriótának érezzük magunkat, és nekem nagy élmény volt látni a képeken azokat a helyszíneket, ahol minden nap elmegy az ember, tehát a Kereszt utca, akkor a Törlei, hát kicsit másképp mutatkoznak, de fölismerhetőek is. Egy-két név is ismerős volt a gyülekezetből, és szerintem az idősebbeknek talán még az arcok is ismerősek lesznek, akik a könyvnek a fényképein szerepelnek. Tehát ez olyan, mintha a családból valaki mesélne az embernek. És a harmadik dolog, ami borzasztó megragadó, az pedig az, hogy ezek az emberek, akik összefogtak tulajdonképpen, hogy megsokszorozódott azáltal az erejük, hogy elkezdtek közösséget építeni, úgy, hogy most a Fitó tiszteltes úr is mondta, és a közösség elkezdett, tehát a közösségnek ez az ereje először megjelent abban, hogy összegyűjtötték, hogy összegyűltek, hogy először egy testvérnek az udvarán összegyűltek református istentiszteletet tartani. Aztán vettek maguknak egy kis imaházat, akkor azt kinőtték, akkor gondolkoztak azon, hogy lehetne tovább lépni, és végül is az ő szeretetük testet öltött ebben a templomban, ami szerintem egy óriási dolog volt abban az időben egy ekkora épületet fölépíteni, és valahogy nagyon jól megmutatkozik ebben a könyvben, hogy ez mind hogy mehetett végbe. És azt mondanánk, hogy az egyik dolog az épület, a másik dolog pedig az a rengeteg közösség, ami akkoriban ebben a gyülekezetben működött, tehát a cserkészet, a leánykörök, házi körök, időseknek a köre, akkor a női körök, és ezek mind részt vettek a gyülekezetnek az életébe egymást támogatva. De miért nagy tiszteletű úr nagyon sokat foglalkozott a fiatalsággal, és például le van írva, hogy a Csonka gépgyár az milyen szívesen alkalmazott budafoki tanoncokat, mert úgy gondolták, hogy aki az itteni cserkész csapatnak a tagja, az sokkal jobb munkaerő akkor is, hogyha nem annyira képzett. De mert olyan erkölcsileg annyira jó nevelést kapta. Tehát ezek mind borzasztó érdekes dolgok, és azt hiszem, hogy számomra nagyon lelkesítőek is voltak. Most még egy pár képet szeretnék megmutatni. A könyvben nagyon sok kép van, és ebből párat nézzünk meg. Az első, ugye a könyvnek a szerzője, Demjén István, ez egy későbbi kép róla, már meglett a korábban, szerintem hasonlít a Nagy Péterhez. Ezt talán sokan fölismerik, a Kereszt utcában még mindig áll, Kereszt utca 2, ez volt az első imaháza a gyülekezetnek, amit mindjárt megmondom, hogy 1907-ben adományozta a telket neki Tóth József, akiről ugye a Tóth József utca el van nevezve, ő tanfelügyelő volt. Most látom, hogy egy emléktáblát is kapott. Valamelyik háznak a falán láttam nemrég, és ő adományozta a telket az egyházközségnek, és utána felépült rajta ez az imaház. Mehetünk tovább jövő. Ő az első lelkésze Budafok, mikor hát először nem volt önálló egyházközség, és amikor önállóvá vált, utána Marjai Károlyt választották meg az első lelkipásztoruknak, aki már a saját lelkipásztoruk volt. Eladták a Kereszt utcai imaházat, és akkor vásároltak meg ezt a telket, ami most a templom is van, és akkor állt rajta ez a Törlei téren ez a parókia. Ő Demjén István 1922-ben, amikor beiktatták lelkipásztorként, délvidékről menekült lelkipásztor volt, Szegeden szolgált, de sajnos amikor idejött, akkor többen voltak a szegediek, azt hiszem a szegediek 21 néhányan jöttek, akik elkísérték, és pedig 8-an vagy 10-an fogadták, tehát addigra annyira lecsökkent a gyülekezetnek a létszáma, mert egy ideig nem volt olyan lelkipásztor, aki Marjai elment, és nem volt, aki törődjön a gyülekezettel. Hát ez a legkedvesebb képem, ez van a borítón is, ez az alapásás. Amikor eldöntötték 1926-ban, hogy templomot fognak építeni, akkor kimondta a presbitérium, hogy nem fognak alapásásra pénzt költeni, hanem a gyülekezet tagjai vállalták, hogy kiássák az alapokat. És reggel, hát nem tudom, ez mennyire legendárium, de hogy reggel 3 órára, tehát hajnali 3 órája jöttek ide ásni munka előtt, akkor 6-kor mentek a gyárakba, a gyülekezetnek több mint a 90%-a gyári munkás volt. És este, amint letették a gyárba a munkát, akkor jöttek vissza és ásták az alapokat. Volt egy bácsi, ő Kalica János bácsi, ő egy nap csak 3 órát aludt, és úgy jött árkotásni, és egy ilyen legendás figurája volt az árkotásnak, majd az alapásnak. Templomépítő presbitérium. És ez, amikor elkészült a templom. Azt hiszem, ilyen szögben már nem is lehet látni, de nagyon szép. Ez a templom avatási ünnepség. Nagyon nagy tömeg jött, és mindig hangsúlyozod, de én is van, hogy a katolikusok is eljöttek. Sőt, François Lajos is adott a gyülekezetnek pénzt, aki katolikus volt. Azon nagyon érdekes, hogy nem elégedtek meg azzal, hogy 26-ban fölépült a templom, hanem rögtön elkezdtek Kelenvölgybe is építkezni, és Budatétényben is, és a Kelenvölgyi imaházat az 27-ben adták át. Ez pedig a Budatétényi, Nagytétényi imaház, és a Nagytétény is aztán utána önálló egyházközségére. Nagyon nagy cserkészcsapat működött, és itt egy nagy táborba indul a cserkészsereg. Ez pedig a zászlóavatás, Ravasz Lászlónak a felesége volt a zászlóanya.
Az a fekete szalag az még megmaradtáltal. Ez a bizony zászlón, aki a fekete szalagot megnézi, az az a szalag, ami ennek rajta.
Hát itt egy cserkészébresztő. Itt pedig a cserkészek elindulnak túrára, azt tudjuk is, hogy hova, hogy a felvidékre mentek, ugyanazt a túrát csinálták végig, amit a gyülekezett, tehát az ő nyomdokaikba ment. És a cserkészek egy nagy teherautón indultak el. Ezek a harangok, most hirtelen nem tudom, azt hiszem 38-ban avatták fel a harangokat. A gyülekezet vel, tehát ez az érdekes, hogy megépítették ezt a templomot, a két imaházat, és akkor utána még vettek telket üdülőnek a Balatonon, aztán az el kellett adni másikat, és végül Zamáriba felépítettek. Egy ideig sátoroztak a telkeken, és utána Zamáriba felépítettek deszkából egy ilyen üdülőt, hogy a lányok is lemehessenek, meg az idősebbek is lemehessenek nyaralni. Ez az üdülő, a felavatási ünnepsége. Itt éppen mosogatnak. És egy csónakra már nem kellett. Aztán jönnek azért a szomorú évek, amikor elvitték a harangot. Tehát ez a kép azt mutatja, amikor a harangot be kellett adni a háborúba. És így búcsúznak el a harangtól. Hát ez pedig, amikor találatot kapott a parókia a Törlei téren, és hát sajnos ezzel fejeződik be a könyv. Úgy indult, hogy azt tűnik ki a Demjén István szándékaival, hogy egészen 55-ig akarta, vagy 52-ig akarta, hogy a történetet, de 45-ben befejeződik. És akkor ott mi is befejeztük a történetet. A könyvben sokkal több történet van, meg sokkal több kép, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy vásárolja meg a Kavaldóni Gyöngyinél. Köszönöm szépen!
Még annyi gyakorlati dolgot tennék hozzá, hogy a könyv végén található egy függelékként egy lista a Budapokon szolgált lelkészek és vezető gondnokoknak a vezető lelkészek és főgondnokok vagy gondnokoknak a nevével. A lelkészeket elég pontosan meg lehetett határozni, hogy ki mikor volt itt. A gondnokokat sokkal nehezebb volt, ezért néhány helyen ilyen kérdőjelek vannak, úgyhogy elnézést kérek, hogyha valaki pontatlanságot talál, kérem a testvéreket, hogy segítsenek ebben. Azt is meg tudtuk állapítani nagytiszteletű úrral, hogy reménytelen lett volna egy hosszabb időszakot áttekinteni. Egyrészt azért, mert 42-ben így terjedő időszaknak a presbiteri jegyzőkönyvei azok a háborúban megsemmisültek. Tehát tulajdonképpen ez az egy dokumentum, ami összefogóan tartalmazza a gyülekezet életét. Másrészt hát az derült ki, hogy a következő időszakból is elég nehezen és hiányosan lehetett a dokumentumokat megtalálni. Nagyon hálásak vagyunk Székely Sándor családjának, Székely Ágnesnek is, aki körünkben van, hogy nagyon sok információval segítette a emlékezést és az alkalmakat. Hát megpróbáljuk ezeket majd a későbbiekben alaposabban feldolgozni. Minden esetre, ami itt és most elérhető, 550 forintos áron a könyv megvásárolható az iratterjesztésbe, és remélem, hogy sokan sok örömet szereznek majd maguknak és másnak is vele. Úgy is mondhatjuk, hogy kezdjük így a karácsonyi vásárt. Átadnám nagytisztelt úrnak a szót, hogy hogyan is szeretnénk ezt folytatni.
Köszönjük szépen, én most már nem fogom nagyon szaporítani a szót, amíg ezt a egy-két gondolatot elmondom, keressük ki közben a 392. dicséretünket, mint záróéneket. Én csak azt szeretném még közben, amíg keresjük, hozzátenni, hogy igen, majd utána a himnusz is lesz, hogy elmondani, hogy ez a könyv bár kicsi formátumra, hiszen nem nagy terjedelmű, de én magam sem hittem volna, hogy ezek a kép, egy nagyon jó képanyag, ami benne van, az tényleg látható. Én egyrészt már nem látok jól, tehát én nagyítóval nézegettem az eredeti képeket, és a könyvben nem kell nagyító, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon komoly munka van mögött, hogy följavították a minőséget, tehát mindenkinek nagy örömmel ajánlom, ez egy nagyon szépen megszerkesztett könyv, nekem eljött itt, mert valamikor én is a szakmába dolgoztam. Tehát akkor 392 az énekkar kezd.
Oh, Yeah.